Jó reggelt kívánok mindenkinek, áldás, békesség legyen az életünkön, ezt kívánom. Először is nagyon szeretném megköszönni azt a testvéri bizalom légkörrel teljes fogadtatást, ahogyan fogadtatok bennünket, és amit átélhetünk itt közöttetek. Énekeltük ebben az énekben, hogy az Isten országa közénk jött, milyen nagy áldás ez. Szeretnék imádkozni, mielőtt bármit is ezen kívül szólnék. Drága Istenünk, nagyon köszönjük neked, hogy nem nekünk kellett kutatnunk, kajtatnunk ebben az életben, hanem te választottál minket. Közel jöttél, megkerestél, kihúztál a sáros fertőből, sziklára állítottad a lábunkat, és ez lehetett egy biztos pont az életünkben. És ettől kezdve bizalommal tekinthetünk rád, hogy aki elkezdted bennünk, a jó dolgot véghez fogod vinni. Urunk, áldunk ezért téged. Áldunk, hogy ebben a táborban is, amit elkezdtél, be fogod fejezni. Legyen áldott neved érte. Amen. Szeretnék visszanyúlni egy mondat erejéig a tegnapi egyik igéhez, mégpedig Dávidnak ahhoz a szinte jajkiáltásához és ahhoz a fájdalmához, amit ő kifejezett, amikor azt mondja, hogy nem az ellenség szidalmazott, azt elviseltem volna, hanem akivel együtt jártunk bizalmasan az Isten gyülekezetében, a tömegben. Ott találkoztunk, beszélgettünk, talán imádkoztunk, áldottuk, dicsértük, a grádicsokon, a lépcsőkön mentünk fel az Isten házába, és egyszer csak elárulva éreztem magam. Nem tudom, hogy ezzel az igével kapcsolatosan jutott-e eszetekbe Dáviddal kapcsolatos események és történetek. Hát az egyik ilyen esete az Saullal volt, ugye? Dávid bemegy a táborba, beleadja magát, egész lényét Izraelért. Tisztességes, jók a szándékai, Isten képességekkel ruházta fel, és eredményt mutatott fel, mert az Isten erejével legyőzte a filiszteust. És Saul mégsem bízik meg benne. Saul mégis dárdát hajít Dávid fele. Aztán néha, amikor Jonatán beszél vele, akkor oké, rendben van, és aztán mikor legközelebb megy, már a dárda még Jonatán fele is megy. Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy Saulnak az eset leírása teljesen megegyezik ma, amit a lélektan, amit tegnap említettem, a skizoid, paranoid elme bajhoz hasonlít. Ez a téves eszme, nem bízok meg senkiben. De volt Dávidnak talán ettől még fájdalmasabb esete is. Amikor a saját gyermeke fordul ellene Absalom. Ugye kezditek érezni, hogy mit jelentett az 55. Zsoltárban, amikor Dávid ezt leírja. Ez nagyon fáj. Ez most nagyon rosszul esett. De voltak Dávidnak pozitív példái is. Ilyen volt éppen Saul fiával, Jonatánnal való kapcsolata is. Szeretnék ebből olvasni. Az 1 Sámuel 18-ból, miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonatán lelke összefort Dávid lelkével, úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába, és szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. És levetette Jonatán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt, ruháját, meg a kardját, az íját és az övét is. Nagyon érdekes ez a jelkép. Ma nem biztos, hogy nagyon értjük, hogy mit jelent az, hogy a ruháját, a kardját, az íját odaadta neki. Tulajdonképpen ezzel, tehát abban az időben egy férfinak, ha íja volt, ha kardja volt, ez a biztonságát jelentette. Mert a férfiak harcoltak. Ez jellemző a férfiakra. Ma is jó lenne, ha jellemző lenne a családapákra, a férfiakra, hogy felnőnének olyan férfiakká, akik kardot tudnak fogni, akik megértenék, amit Nehémiás mondott, hogy férfiak, harcoljatok a feleségeitekért, gyermekeitekért, családjaitokért, mely baj van ebben a világban. És amikor egy férfi így a helyén áll, egy családapa így a helyén áll, akkor abban megbízik a család, megbízik a feleség, megbíznak a gyermekek, és olyan gyermekek nőnek fel az ilyen családban, akik maguk is majd bizalmat fognak sugározni magukból. Aztán tudjuk, hogy Dávid is magát rábízta Jonatánra, tehát ez kölcsönös volt. Azt mondta, hogy Jonatán, én nem érzem magam biztonságban. És Jonatán azt mondta, figyelj, én utána járok ennek a dolognak, és tudjátok, az a nyílkilövés, majd a gyermek szalad a nyílért, és amikor azt mondom neki, hogy ott van melletted, akkor előjöhetsz, azt mondom, hogy távolabb van, akkor fuss, menekülj. És Dávid rábízta magát Jonatánra, mert Jonatán tette egy gesztust, hogy rábízta magát Dávidra. És ez a bizalom így teljes, amikor kölcsönös. Ebből jön létre egy olyan légkör, gyülekezetben, családban, amire lehet építkezni. Hogyan kezeljük azt, amikor valakiben csalódunk, újjáépíthető-e a bizalom, és hogyan? Egy csomó adalékot fogok elmondani ma délelőtt is, az ívet nem biztos, hogy meg fogjátok úgy mindjárt találni, de majd Isten szent lelke helyére fogja rakni, meg a csoportban elő fognak jönni ezek a témák, és akkor, ha egy ilyen kis apró ívek jönnek elő az életetekben, és ezt a magatok helyzetére tudjátok alkalmazni, akkor ez már megérte. Szeretnék, bocsánat, itt nekem megint útba vannak ezek. Muszáj néha oda néznem, mert... Hozzá vagyok szokva, hogy a magam laptopján még látom a kontrollt, és most muszáj így néznem a kontrollt. Igen. Megint előhoztam egy jó néhány brand logót, és ezt azért hoztam, hogy gondolatébresztőnek, amint tegnap is hoztam. Nem veszem végig, csak egy néhányat fogok, amik a bizalmi mechanizmusra mutatnak rá. Jó, így már látok. Ja, ők nem. Köszönöm. Ugye említettem tegnap, hogy honnét vesszük a cuccainkat. Itt van az Amazon, ugye azon is szoktak vásárolgatni. Én nem nagyon, mert ugye idegen nyelv is kellene hozzá. Aztán volt az utóbbi időben, amikor már egyszer-kétszer úgy gondoltunk, hogy valamit kellene ezen venni, és most, amikor megy ez a mostani liberalizmus, és előtérbe került József Nikolozinak a könyve, aki írta, a harmad kiadó adta ki, a Szégyen és kötődés vesztés, és magyarul megjelent még egy másik, hogy a homoszexuális érzelmekkel érző gyermekek szüleinek segítség a gyermekeik megértésében. Ezt mind a kettőt ő írta, és akkor gondoltam, megveszem ezt a másik könyvet is, ez nem volt nekem meg, csak az első, a Szégyen és kötődés vesztés, egy rendkívül profi könyv, ezen a területen nagyon, nagyon jó szakkönyv, jó vastag, nehéz olvasmány, de ajánlom, jól lehet benne tájékozódni. És akkor beütöttem, hogy ezt a másikat is megveszem, egyébként ezt a másikat a Szent István társulatnál lehet megvenni, akkor nekem kiadta az interneten, hogy az Amazon is árulta József Nikolózi könyvét, de az NGO nyomására az Amazon levette és letiltotta, és nem lehet az Amazonnál megvenni József Nikolózinak a könyvét. Mert ő egyértelmű állást foglal az mellett, hogy a homoerotikus érzelmekből ki lehet gyógyítani embereket. Őt Kaliforniában létre is hozott egy ilyen intézmény, ahol ezreket gyógyított ki ebből az érzelmi deficitből. Szóval az Amazonon nem fogok vásárolni, ezt akartam ebből kihozni, mert bizalmi kérdés. Aztán ott van a nem messze tőle a Coca-Cola. Nem veszek Coca-Colát sem. Magyarországon disztingválnak, de például az Egyesült Államokban erőteljes LMBQ reklámot folytatnak. Aztán ott van a Microsoft. Hirtelen most nem is látom. Igen, a bal felső sarokban ott láthatjuk. Hát egy időben úgy gondoltam, hogy nem gyarapítom a vagyonát, van neki már elég. Aztán néhány évvel ezelőtt a GLS konferencián a feleségével, Bill Gates feleségével, Melindával, Bill Hybesnek volt egy riportja, nem tudom, kik látták, hallották ezt a riportot. Szenzációs riport volt, ahol Melinda Gates elmondta, hogy ami vagyonuk van, ők azt nem tudják fölélni, és ezért alapítványokat hoztak létre, és Afrikában nagyon sok helyen gyógyszerbe, tehát jótékonysági célra költik a vagyonunknak nagy részét. Na akkor megint fölébredt a bizalom. Tehát a bizalom miatt mondom ezt az egészet. Aztán nem sokkal később, rá fél évre Bill Hybelsről derültek ki dolgok. Nekem már oda voltak rakva a könyvek, hogy olvasom a könyveit. És akkor, amikor jöttek a hírek Bill Hybelsről, aki ezt a megagyülekezetet létrehozta Chicagóban, akkor vakartam a fejem, most akkor elolvassam, vagy ne olvassam el. Szóval értitek, hogy működik a bizalom? Amikor látunk valahol tisztességet, látunk tisztességes eredményeket, ott fölébred a bizalom. És higgyétek el, hogy a gyermekeinkben is így van. És a környezetünkben, az emberekben, akik között élünk, akik felé missziózni akarunk, szolgálni akarunk, ugyanez működik. Jobban figyelik az életünket, mint mi azt gondolnánk. Érdemes lenne erről is sokat-sokat beszélgetni, akár a csoportokban is. És akkor az a kérdés, hogy kiben lehet akkor megbízni? Újjáépíthető a bizalom. Emlékszem arra, hogy amikor kisgyermek voltam, Nagyszokolyon egy kis faluban születtem, ott nőttünk fel, kecskéket tartottunk, én jártam ki legeltetni őket, Kecsketejen nőttünk fel, nagyon szerettük a tejet, azt mindig felforralta édesanyám, és amikor felforralják a tejet, akkor ma már ugye nem szokás ez, de akkor annak van föle, ugye, van föle, meg az edénynek az alján is lerakódik egy bizonyos réteg, és mi azt nagyon szerettük. A nőveremmel mindig veszekedtünk rajta, hogy ki fogja azt megkapni a fölét, meg az alján, ami lerakódik. És a nővérem egy alkalommal mosogatott, hát nem volt mosogatógép meg ilyen, hanem ilyen tálakba mosogatott, és a zsíros edényeket ahogyan elmosogatta, és ahogyan hűlt a víz, az edénynek a szélére az a zsíradék úgy rárakódott, és a kiskanállal lekaparta, és szólt nekem, hogy Imi, van itt a tejnek, vagy a kávénak, a teljes kávénak föle kérsz, ha hogy ne kérnék? Úgy csodálkoztam, hogy jaj, mi történt a nővéremmel, hogy ide adja nekem a részét. Na, azt gondolom, hogy nem kell mondani, hogy Attól kezdve az én nővérem kapaszkodott, hogy mikor adott nekem kis kanállal valamit. Mert megszűnt a bizalom. És alá lehet ásni a bizalmat. És újra mondom, és lehet, hogy még egy párszor el fogom mondani, hogy 5 perc alatt tönkre lehet tenni a bizalmat, és lehet, hogy évek kellenek hozzá, amíg újjáépítjük a bizalmat. Ezzel szeretnék egy kicsit foglalkozni, hogy kell-e egyáltalán újjáépíteni a bizalmat. Hát én 4 kategóriát láttam meg. Vannak, akivel nem lehet újraépíteni a bizalmat. Például Dávidnak, Saullal nem tudta soha visszaállítani a bizalmat. Mert van, aki nem akar megbocsátani, van, aki nem akar bizalmas viszonyba kerülni. És egyébként vannak olyan személy és típusok, ez sem baj, ha tudjuk, számolunk vele, és adott esetben így kell kezelni az ilyen helyzeteket. Van az úgynevezett skizoid személyiség típus, ami nem egyenlő a skizofréniával. A skizoid személyiség típusra az jellemző, hogy nagyon magába zárkozó. És még ez nem azonos az introvertált személyiségekkel, akik magányosak szeretnek lenni. A skizoid személyiség típusra az jellemző, hogy nem barátkoznak, féltik az énjüket. Ha közel kerülnek valahova valakihez, akkor sérülni fognak. Az énjük fog sérülni. Megsemmisülnek. Mi lesz ővelük? Nem tudnak megosztani bizalmas információkat. Szóval az ilyennel meg kell tanulni együtt élni, lehet együtt élni, de nem biztos, hogy bizalmas, baráti, bensőséges kapcsolatba lehet kerülni az ilyen személlyel. Aztán van olyan, akivel nem kell, az ellenséggel nem kell bizalmas viszonyba kerülni. Nagyon sok esetben ez úgy van, hogy nem én vagyok a másiknak az ellensége, hanem ő az én ellenségem. És akkor én erről nem tehetek, ha beleszakadok sem. Vannak ilyen ideológiai ellentétek, amikor én nem tudom az elveimet föladni, és a másik ellenségesen tekint rám. Az ilyennel nem kell bizalmas viszonyba kerülni. Emlékezzetek Jézusra, azt olvassuk róla, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy mi lakozik az emberben, és nem bízta magát rájuk. Nem mindenkivel került Jézus bizalmas viszonyba. Az ilyenektől el lehet határolódni. És aztán van olyan, akivel nem érdemes. Nagyon nagy befektetés kell hozzá. Bocsánat, akivel érdemes. Igen, akivel nem kell, és akivel érdemes. Nagy befektetés kell hozzá, sokat kell dolgozni a kapcsolaton, de érdemes keresni a bizalmas viszonyt. Olvasunk is egy ilyen mondatot Isten igében, hogy talán megnyerheted a te atyád fiát. Vannak ilyen személyek és ilyen helyzetek. Hadd mondjak el itt is egy történetet. Amerika Egyesült Államoknak a második elnöke John Adams volt, és készültek a függetlenségi nyilatkozatnak a megszerkesztésére, aláírására, és ez Európában tartózkodott éppen Thomas Jeffersonnal, aki szintén aláírója lett a függetlenségi nyilatkozatnak, és amikor ezt készítették elő, itt Európában, Párizsban nagy barátságba kerültek egymással. Sokat beszélgettek, mi lenne, hogy lenne jobb. Igen ám, de eljött az idő, hogy a választást a John Adams nyerte meg, és Jefferson pedig az alelnök lett. Na, akkor a barátság megingott, sokat voltak ellentétben egymással, sokat vitatkoztak, és úgy tűnt, hogy megszakad a kapcsolatuk. És volt egy közös barátjuk nekik, úgy hívták, hogy Benjamin Russ, aki nagyon sajnálta, hogy ez a két értékes ember ilyen ellenséges viszonyba kerültek egymással, és azt mondta John Adamsnek, te figyelj, a ti barátságotok olyan mély volt, hogy keresd a kapcsolatot Jeffersonnal. És akkor, hát, hogy immegve, hümmögve, de Adams rászánta magát, és egy újévi köszöntő levelet írt Jeffersonnak, és a következő választ írta Jefferson Adamsnek. Leveled drága emlékeket élesztett fel bennem. Visszavitt abba az időbe, amikor a nehézségek és a veszélyek között együtt munkálkodtunk egy ugyanazon ügyön. És akkor Johntól megkérdezték az ő barátai, hogy te figyelj ide, hát hogy tudsz te kibékülni ezzel az emberrel? És ő akkor a következőt mondta. Jefferson elnök szeretett volna lenni, ezért akadályozott engem. De ha emiatt perlekednék vele, mindenkivel perlekednem kellene, akivel bármi dolgom akadt az életem során. Figyelitek? Ha mennyi emberrel perlekedhetnénk, nem? Ha akarná, bele lehetne kötni sok mindenkibe. És egy különös volt a folytatás és az életük befejezése. Ugye a következő elnök már Jefferson lett. 14 évig leveleztek egymással, és a haláluk megdöbbentő volt. Ugyanazon a napon, 1826. július 4-én halt meg mind a kettő az amerikai függetlenségi nyilatkozat 50. évfordulóján. Ez egy különös történet ebben. Csak érdekességképpen szerettem volna így megemlíteni. És a negyedik kategória, akit én látok, hogy akivel pedig, nem azt mondom, nem azt írtam, hogy kötelező, de akivel nagyon fontos, hogy igenis fektessünk bele, igenis szánjunk rá időt, és ez a házastárs, a család, a gyülekezet. Ide igen, fektessünk be energiákat, hogy a bizalom megmaradjon, újraépüljön. Ugye két fő elemet láttunk a bizalomnak, a jellem és a kompetencia volt, és itt hadd említsek meg egy szemét, ez a királyválasztás idején történt, Salamon királyválasztása idején, még Joáb beszélt, amikor megérkezett Jonatán, Ebjátár papnak a fia, ez nem a Dávid barátja volt. Adónia ezt mondta, jöjj be, te derék, megbízható ember vagy, és biztosan jó hírt hozol. Figyelitek, hogy ez a bizalom kérdés, a megbízhatóság végig kíséri az emberiség történelmét. Mindig fontos volt. És ez olyan érték, ami mindig fontos is fog maradni. Szóval két fő terület van, a jellem és a kompetencia, amiről tegnap beszéltem. Egy picit ismétlek most, de szeretnék úgy röviden végig szaladni ezeken újra. Ahol építhetjük a bizalmat, és ahol kellene építeni, mert amíg ezek az alkotó elemek nincs benne az életünkben, a személyiségünkben, a kapcsolatunkban, nem épül fel a bizalom. Tulajdonképpen a tisztesség az, ami először eszünkbe jut, amikor a bizalomra gondolunk. Mert aki tisztességes, abban meg lehet bízni. Erre szokták azt mondani, hogy milyen rendes ember. A tisztességes ember az, aki összhangban van önmagával, azt gondol, azt mondja, amit gondol, és azt teszi, amit gondol. A tisztességnek része a becsület. 2005-ben Rómában volt a tenisz mestertorna, amikor Andy Roddick és Verdasco került egymással szemben, és a befejező szettnél Verdasco szervált, és a bíró úgy látta, hogy kívül van, lefújta, Verdasco elindult a hálóhoz, hogy gratuláljon az ellenfelének. Ám Andy Roddick megállt, mondott, és azt mondta a bírónak, hogy tessék idejönni, és én megmutatom, hogy hol esett le a labda. Mert ez a vonalon belül volt. És Andy Roddick elvesztette a meccset, de megnyerte a hitelességét. Hihetetlen mértékben megnövekedett a rajongóinak a száma. Emiatt a lépés miatt, hogy tisztességes volt, becsületes volt. Aztán hozzá tartozik az alázat. Amikor fontosabb az a dolog, amiben igazam van, nem pedig az, hogy nekem van igazam. Ugye értitek a különbséget? Az ügy fontosabb, mint az, hogy nekem van igazam. Fontosabb az, hogy felépítsek egy csapatot, mint az, hogy önmagamat fényezzem. Aztán a harmadik dolog a bátorság. Kiállni valaki mellett. Én nagyon sokszor átéltem gyülekezeti életünkben, amikor volt egy dolog, és valamiről beszéltünk, és nem volt senki, aki kiállt volna egy bizonyos személynek az igaza mellett. A bátorság nagyon fontos. Egy feleség elmondja, hogy a férje jelentkezett az orvosi egyetemre, és amikor a vizsgalapot kiosztotta a professzor, akkor a professzor kiment, és előkerültek a puskák. A férje is ott ült, és hát akkor most hogy lesz, és mint lesz, én nem akarok puskázni. De itt, akik elővették a puskát, azok velem szemben mind előnybe lesznek. És ahogy itt studérozott magába, hátul fölállt egy fiatalember, és a következőt mondta. Évekig keményen tanultam, hogy bejussak az orvosira. Ott hagytam a szülővárosomat. A feleségem és három gyermekem egy társasházban várják, hogy befejezzem a tanulmányaimat. Az elsőt, akit csaláson kapok, jelenteni fogom, akár hiszitek, akár nem. Döbbenet, a puskák eltűntek, és az eredmény, ez a férfi felállította a mércét a csoport előtt, és az egyetem történetében a legnagyobb számú végzős került ki ebből a csoportból. Mert felállította a mércét, és volt bátorsága ezen a ponton. Szóval ajánlom férfiak, nők, amikor Isten vezet, akkor vegyetek bátorságot, és lesz következménye. És a következő a szándék, ami a motivációnkról szól. Erről már tegnap szóltam. A példabeszédek könyvében olvassuk, hogy az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gonoszságot, gondol álnokságot, mikor kedvesen szól, ne bízzál benne. Figyeljetek, mert a szívben, tegnap már ezzel kezdte Sándor testvérem, hogy a szívből indul ki minden élet, család a szív mindennél. És azt mondja, hogy van, akinek a szándéka gonosz, ne bízzál benne. Aztán Pál mondja a Korintusi levélben, hogy lemondunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban. Na hát ez is a szívben van, ez is a szándék, a ravasz szándék, ami ott megbújik a szívben, és amikor ezek úgy bekerülnek a légkörbe, na ott megszűnik a bizalom. És ez azt jelenti, hogy nem változtatjuk meg a dolgokat mindig a mi javunkra, nem huncutkodunk, és nem manipulálunk. Aztán a képesség, ugye a következő, a kompetenciánál a képességek. Amikor a Szent Sátort elrendelte Isten Mózes számára, akkor ezt mondta Mózes Izrael fiainak, nézzétek, az Úr név szerint elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrinak a fiát Júda törzséből, betöltötte Isten lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel. Mindenféle munkára. Figyelitek, itt megjelenik a képesség. És amikor Isten azt mondja, hogy én fölkentem ezzel és azzal az ajándékkal, képességgel, hallottam, itt lesz majd olyan csoport, amikor a karizmákról fogtok beszélni, az Isten ajándéka ez. Istentől kapott képességek. Afelé, az ember felé nő a bizalom. Azzal a képességgel is felruházta, hogy tanítson, és nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őt. Ezek nagyon fontos dolgok. Magam életéből is hadd mondjak el egy példát. Említettem tegnap, hogy kömüvesként kezdtem, végigjártam az inas éveket, nem szégyeltem, hogy inas vagyok, ugye ma már megbotránkoznak benne, hogy azt mondják, hogy inas, ugye volt a médiában is egy ilyen, mert hogy inasoknak nevezte talán a miniszterelnök a rezidenseket, igen, hát aki tanul inas, na mindegy. És én még nem szabadultam fel, és a hajóállomáson a mai napig megvan az a garázs, a hajóállomással szembe ott Szemesen, Pötyvilla, akkor az volt a neve, most nem tudom, azóta nem néztem, egy garázs kellett építenünk, és a garázs ajtónak az egyik oldalán is kellett egy kő falat fölhúzni, meg a másik oldalán is. És a főnök odaállított bennünket, az egyik oldalára engem, mint aki inas voltam, a másik oldalára meg egy segédet, aki már felszabadult. És akkor hát a gazda odament a főnökömhöz, hogy hát biztos, hogy ez az inas meg tudja ezt csinálni? Ugye? A bizalom kérdés, a képesség. Megvan rá a képessége? Mert ez is benne van a bizalomban. Hát aztán nagyon érdekes volt, hogy hát egy kicsit alamuszi volt az a segéd, én már fölraktam egy jó darabig, ő még ott volt, jött, te Imre, ne siess annyira, mert mit szól a főnök, hogy te előbb haladsz, mint én, de ez csak ilyen kis mellékzöngéje a dolognak. De a bizalom ott van, hogy ha képesség van, akkor van bizalom. Még egy dolgot az életünkből, a családi életünkből szeretnék elmondani. 18 éves volt a nagyobbik leányunk, amikor egy olyan betegségbe került, amiről még ma is nagyon nehéz beszélnem, mert az orvosok lemondtak róla. És emlékszem, hogy a beteg folyamatában volt egy olyan pillanat, amikor feleségem fölhívott és mondta, hogy mit mondott az orvos, és éppen vezettem, félre kellett állnom, és ott zokogtam el az úr előtt az én fájdalmamat, meg az én síralmamat. Ott volt 18 évesen, az érettségi előtt. Nagyon jó barátaink voltak orvosi körökben, mindent megjártunk, amit lehetett. És egyszer egészen véletlenül a Dániel fiunk egy rádió újságba látott egy ilyen pici kis cikket, egy nyaki eredetű fejfájás gyógyít egy valaki. De se cím, semmi nem volt, feleségem aztán nekiállt nyomozni, kiderült, hogy ki ez a doktornő, elmentünk hozzá, és hát addigra már végigjártuk a nem tudom én milyen orvosokat, hányféle emerit csináltak, ilyen-olyan emeriket, semmit nem találtak nála, pszichológusoknál voltunk, pszichiátereknél, a lányunk már azt mondta, hogy menjetek, ahova akartok, engem hagyjatok meghalni. Én nem megyek már sehova. Na és, hát mondtuk neki, hogy ide gyere el még azért el velünk. Elmentünk ehhez a doktornőhöz, és elküldte egy nagyon egyszerű röggenre, hogy nyitott száj alól a fogak nem takarják a gerincet, hogy csináljanak egy ilyen röggent, és amikor visszavittük ezt a röggent, azt mondja ez a doktornő, persze, amíg ez történt, ez a röggen, stb., addig mi ott ültünk a váróba, és láttuk, ez 20 évvel ezelőtt történt, és akkor azt láttuk ott, hogy ez a doktornő, ugye kim vannak a jogosultságok, a képességek, a végzettségek. És akkor ott volt, hogy McKenzie terápiát végzett. És akkor McKenzie, kineziológia, júj, dehogy, nem akar. Akkor még azt se tudtuk, hogy mi fánterem ez. És akkor visszajöttünk a lányunkkal, akkor azt mondja a doktornő, megnézte a röggen, azt mondta, hogy ha ennek a kislánynak az a baja, amit ez a röggen mutat, akkor én meg tudom gyógyítani. De még láttuk azt, hogy kineziológia, akkor ugye hát ha valami okul dolog van a háttérben, azt mondtuk, hogy hát kérünk 2 hetet. Hadd gondoljuk át a dolgot. Miért? Mert bizalmatlanok voltunk. És akkor elkezdtünk járni, Dobgyőzőnek a felesége, a Loni ugye orvosi pályán volt, angolul jól ért, és megkértük, Loni, nézz utána, mi ez a McKenzie terápia? Hát ez egy angol orvosról nevezték el, aki a különböző testrészeknek a nyújtásával állítja helyre bizonyos testrészeket, amik nem töltik be azt az életfunkciót, ami be kell tölteni, és a lányunknál egy ilyen nyaki elváltozás volt. Visszamentünk és meggyógyult. Tehát akkor, amikor kaptunk egy másik információt, akkor meg kialakult a bizalom, és lett eredmény. Érdemes a képességekben fejleszteni magatokat. Van bibliaiskola, és nagyon örültem, mikor azt láttam, hogy ez a bibliai tábor is arról szól, hogy itt is képzések vannak. Képezzétek magatokat. Egyszer valaki azt kérdezte, ez egy pásztortól, ahol nagyon erőteljes volt a gyülekezeti képzés, azt kérdezte tőle, hogy annyit belefektettek egy emberbe. Mi lesz, ha elmegy tőletek? És az a pásztor azt felelte, hogy mi lesz, ha nem képezzük őket, és itt maradnak. Tudjátok, a házasságban is nagyon sokszor a bizalmi kérdés fölmerül. Néha én is nekiállok olyan dolgoknak, amihez nem értek, de hogy kipróbálom. És a feleségem soha nem mondta még nekem azt, hogy te nehogy már azzal a 2 bal kezeddel állj neki annak a dolognak, hanem bátorít meg, biztat, hogy, és általában szoktak azért sok dolog sikerülni. Néha azt mondom, hogy miért tanultam meg ennyi mindent, akkor annyi sok mindent kell csinálni. De én sem mondtam még soha a feleségemnek a 43 év alatt, hogy te figyelj, vettem 3 kiló marhahúst, szeretnék egy igazi jó marhapörköltet enni. Mit gondolsz, átvigyem az édesanyámnak, hogy megfőzze? Soha. És nem dicsekvésképpen mondom, tényként mondom, hogy a 43 év alatt még soha nem mondtam a feleségemnek, hogy miért lett sós, miért ilyen forró, miért ez, miért az, miért? Mert megbízok benne. Mert a kapcsolatunk bizalomra épül. Ma reggel megkérdeztem a feleségemtől, vagy az este volt, már nem is tudom, hogy te emlékszel a 43 év alatt, hogy kerültünk bizalmi válságba? És nem. Nem volt bizalmi válság. Mert építettünk az egymás iránt való szeretetre, és építettünk arra az élő Istenre, aki elhívott bennünket, majd ezzel szeretném befejezni, de még addig egy néhány dolgot. Még van időm? Ugye erről beszéltünk, ezzel most átmegyünk. Egy nagyon fontos kérdés. Istennel kapcsolatosan tudjátok-e, hogy ugyanaz a helyzet, mint egymással kapcsolatosan? Istennel kapcsolatban is felmerül, hogy tisztességes-e, hogy milyen a szándéka, hogy mi a képessége az Istennek, és milyen eredményeket produkál. Itt most egy példát hozok, mégpedig a Birák könyvéből, amikor az úrangyala megjelent Gedeonnak, és azt mondja, az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak a csodák, az eredmények, hol vannak? Gedeon nem látta az eredményeket, és nem is volt bizalma az Istenben. Újra kellett építeni az Istennel való kapcsolatában a bizalmat. Azt gondolom, hogy nem kell ezt külön nekem most kihangsúlyozni, meg ecsetelni. Hány ember van, aki betegségben van, családi tragédiák, stb., amikor fölmerül bennünk a kérdés, hogy Istenem, hol vannak az eredmények? mi alapján bízzak meg benned? De az Isten nem mond le rólunk, dolgozott Gedeonnal is, és rólunk sem mond le, és dolgozik velünk is, mert újra akarja építeni, erősíteni akarja a bizalmat. Van egy kérdés, hogyan alakul ki a bizalom egyáltalán, mi az alapja a bizalomnak az életünkben, honnét indul el? Talán nem mondok újat senkinek, hallottátok ezt a szót, hogy ősbizalom. Ez csecsemőkorban alakul ki. Csecsemőkorban. Ahogyan az édesanya, az édesapa, a gondozók gondozzák a gyermekeiket. Amikor a gyermek átéli azt, hogy éhes vagyok, ezt nem tudom megmondani az édesanyámnak, és jé, mégis kapok enni. Hogy az édesanyák honnét ismerik ezt a nyelvet, hogyan sír a gyermek, amikor éhes, hogyan sír a gyermek, amikor a pelenka csipi, hogyan sír a gyermek, amikor beüti a kis kezét vagy a fejét, ezt nem tudom, de értik az anyukák, ez egy csoda, Istennek egy csodája. A gyermek meg azt éli át, hogy jé, ez egy csodálatos világ. Hát én egyet sóhajtok, és az anyukám itt van, és mosolyog, és megsimogat, és tisztába tesz, és enni kapok. Itt indul el az ősbizalom, itt kezd el felépülni. Hogy hogyan folytatódik, ez nagyon sok esetben családonként változik. Szeretnék egy verset felolvasni, lehet, hogy talán ismeritek, egy bizonyos Szabó Anna nevezetű illető írta, az a címe ennek a versnek, hogy elhagy. Mintha egy gyermek mondaná el, hogy hogyan éli ezt a közelséget, távolságot az anyukájával. Elárul és elhagy. Kilök magából és elhagy. Önmagát adja ennem és elhagy. Ringat és elhagy. Talpam simogatja, fenekem törüli, hajamat fésüli, elhagy. Órom az illatát issza, ölel. Soha nem hagynak el, elhagy. Áltat, mosolyog, súgja, ne félj, félek és fázom, és elhagy. Este lefekszik az ágyra velem, azután kioson, és elhagy. Nagy, meleg, eleven, fészekadó, csókol és dúdol, és elhagy. Cukorral tölti két tenyerem, tessék, ehetem, s elhagy. Sírok és ordítok, úgy szorítom, foghatom, üthetem, elhagy. Csukja az ajtót és hátra se néz, nem vagyok senki, ha elhagy. Várom, ahogy remegő kutya vár, jön, ölel, simogat, elhagy. Ő kell, mert nélküle élni halál, felemel, melegít, s elhagy. Ketrec a karja, de ház az öle, vágynék vissza, de elhagy. Egy csak a lecke, nem ő vagyok én, idegen, idegen, elhagy. Ott a világ, lesz más, aki vár, lesz majd bennek itt elhagy, csukba az ajtót, vissza se néz, várni a könnyebb, menni nehéz. Lesz, aki elárul, lesz, aki elárvul, mindig lesz, aki vár, aki fél, mindig lesz, aki vissza se tér. Megszül, és meghal, és elhagy. És tudjátok, az Istennel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Amikor ezeket éljük át, akkor ez a dinamika működik. Néha azt érezzük, hogy nagyon közel van hozzánk az Isten, néha meg azt érezzük, hogy Uram, hol vagy most? Most is bízhatok benned ebben az életben, ebben az élethelyzetben. Azt mondják, hogy ez a kötődés, ez a bizalom nem a születéskor kezdődik, hanem már az anyamében, ahogyan az anyuka meg az apuka megsimogatja még a bőrön, meg a hasfalon keresztül a gyermeket. A 139. Zsoltárt ismeritek, azt mondja, és figyeljétek meg, hogy talán ilyen szempontból nem olvastátok még ezt az igét, azt mondja, nem volt rejtve előtted az én csontom, amikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemaid az én alaktalan testemet, s könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. És nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten. Figyelitek ezt a bizalmat. Olyan kedves vagy nekem, Istenem, mert te végig vezettél engem azon a folyamaton, amikor én még nem is tudtam magamról. Hát milyen nagyszerű ez az élet, hogy ilyen Istenünk van. És én most szeretnék itt egy néhány dolgot átugrani, mert ezekről azért már beszéltem, ugye a tisztesség, amikor nem ravaszkodik, és így tovább, ezekről beszéltem, ezt a mondatot érdemes felérni, a bizalmat elveszíteni elég 5 perc, és újra építeni néha évek kellenek. És újra említem ezt a történetet, mert nagyon megrázó volt nekem, amikor ez a feleség jött, és azt mondta, Imre, évek teltek el, és nem épül még a bizalom. Hogyan épül fel, és marad meg a bizalom? És akkor erről szeretnék most még itt befejezésül szólni. Említettem, hogy mind a 4 rész nagyon fontos. És most hadd emeljem ki az eredményességet, mégpedig azért, mert láttuk, hogy fontos, hogy tényleg megbízható valaki, produkálja azt, amit mondott, szavahihető. De tudjátok, hogy ezen a területen a legsérülékenyebb a bizalmunk. Ugyanis, visszamegyek oda, család a szívünk. És megkísértetünk néha, elbukunk néha, és ilyenkor jöhetnek a kérdőjelek, akkor tényleg megbízhatok? Hogyan bízhatok meg a másikban? Nagyon sokszor tévedtem én is, gyermekeimmel kapcsolatosan, miközben neveltük a gyermekeinket, ma már felnőttek, meg is mondják, ma is, hogy hol tévedtünk, és mikor nem tettünk jól, és tudjátok, a múltat nem lehet visszahozni, de rendbe lehet tenni a múltat. Tudjátok, hogyan? Egyetlen egy dologgal. A beismeréssel és a bocsánatkéréssel. És ahol van beismerés, és van bocsánatkérés, ott kialakul és épül a bizalom. A bizalom felépítésén dolgozni kell. 3 dolgot soroltam itt fel. Alakíts ki őszinte légkört. Amikor egyértelmű jelét adom annak, hogy nincsenek titkaim, őszinte vagyok, ami bennem van, azt árom fel, olyankor a bizalom sebesen emelkedik. A titokkal azzal mindig az a baj, hogy ez megtöri a bizalmat. Aztán a másik az, hogy tartsd be az ígéreteket. Adj ígéreteket, ígérj dolgokat férjednek, feleségednek, gyermekeidnek, és tartsd be az ígéreteket. Néha azt tapasztalom, és én is voltam így, be kell vallanom, amikor gyermekeket neveltünk, rengeteg dolgunk volt, sokat hibáztam, tévedtem ebben. Hányszor mondtam a gyermekeimnek azt, mikor azt mondja, apa játsszál velem, apa focizzunk, apa menjünk le a Balatonra fürödni, jó, holnap lemegyünk. Jön másnap, apa azt mondtad, menjünk le. Én ezt mondtam. És akkor toporzékol, de azt ígérted. És zokog és sír, és azt mondja, de azt ígérted. És ha még elég bátor, akkor azt is mondja, hogy apa, hazudtál. És tudjátok, igaza van. És ne csodálkozzunk, hogyha felnövekszik egy olyan generáció, aki majd nem lesz, akinek nem lesz bizalma. Se egymásban, se az Istenben. Mert rajtunk, édesapákon nagyon nagy a felelősség, az Istenképnek nagyon nagy része rajtunk keresztül alakul ki a gyermekeinkben. Nem tudom én sem másképp helyrehozni. Néha azt mondom, fiam, tényleg igazad volt. Azt nem így kellett volna. Meg tudsz bocsátani. Pedig már 40 évesek a fiaim. Egyébként a diszfunkcionális családoknál ez az egyik jelszó. Ne érezz, ne beszélj, és ne bízz. Ez egy külön nagy történhet lehetne a diszfunkcionális családok. Dávid családja egyébként az volt. Érdemes ilyen szempontból megnézni a családi életüket. És gyűjts minél nagyobb bizalmi tőkét. És tudjátok, hogy ez miért kell? Azért, mert minden család, minden kapcsolatban eljöhetnek nehéz idők, amikor szükségünk van a bizalmi tőkére. Mit jelent az, hogy valakinek valamiben tőkéje van? Akár anyagilag is gondoljunk bele, hogy amikor elfogy a fizetés, amikor váratlan kiadások jönnek, akkor hozzá lehet nyúlni ehhez a tőkéhez, és fel lehet használni. Vasárnap valaki azt mondta ott a gyülekezetünkben bizonyságtételképpen, hogy jaj, azt mondja, megígértem az unokámnak, hogy lemegyek vele fürödni, és hát nem sikerült lemenni, mert valami más program jött közbe, és ő így fogalmazott, hogy remélem, hogy a tartalékból futja, hogy még megbízik bennem. Gyűjts bizalmi tőkét, ez azt jelenti, hogy minél több ígéretedet tarts be, minden ígéretedet tarts be, legyen őszinte légkör, és ebben gyűlik a bizalmi tőke. És ha ne talán mégis közbe jön valami nehézség, baj, bűn, akkor lehet, hogy azt fogom mondani, hogy megkísértetett, hozzám hasonlóan. De vajon én nem voltam még ilyen helyzetben? Na, kezdjük újra a kapcsolatot, kezdjük újra a bizalmat. És akkor ide érkezek a befejezéshez. Úgy szólt ennek a kis versnek a vége, hogy idegen, idegen elhagy. Ott a világ, lesz más, aki vár. És az a kérdés, hogy ki az a más? Tényleg lesz? Figyelem a kapcsolatokat, említettem, hogy mint lelkigondozó, sokszor jönnek hozzám ilyen bizalmi válságban is, és egyszer egy nagyon fiatal házaspár jött hozzám, és hát nem tudtak megegyezni. Egy krízisbe kerültek, és mondtam a fiúnak, figyelj, ezt a krízist oldjátok meg, mert ha ezt nem oldjátok meg, lehet akárhány kapcsolatod az életben, ezt a krízis gerjesztő személyiségi vonásodat viszed magaddal. Fél év múlva fölhívtak, nem jönnek többet, elváltak. Eltelt majd még egy év, hívott telefonon a srác, és azt mondja, hogy Imre, beszélgethetnénk, egy új kapcsolatban vagyok, de ugyanazok a problémák. Hát ez az, amit mondtam. A krízist megoldani kell, nem menekülni, és ha megoldjuk, akkor van bizalom. Mert azt mondjuk, hogy meg tudtuk oldani. Hát milyen jó csapat vagyunk. Lesz más, aki vár. Ki lesz az? Kiben lehet igazán megbízni? Kiben? Tudjátok, én a feleségemben 100%-osan, teljesen megbízok. Az élet minden területén. Gyűjtöttünk magunknak a 43 év alatt bizalmi tőkét is. És ez olyan, és ezt szeretném most illusztrálni, fiam nem tudja, hogy elhoztam a hegymászó kötelét. Kint van most Németországban, de hát azért ebből semmi gond nem lenne. Mert nagyon sok dologban együtt dolgozunk. Itt van ez a kötél. Ez egy speckó kötél. Nem, valami 300 kilót, vagy talán még többet is bír. ez a kötél, úgyhogy senki nehogy elvigye. De azt mondom, hogy ez egy megbízható kötél. Nem is ajánlom itt senkinek, most ki az, aki megpróbál, úgyse tudnátok elszakítani, csak hogyha meg lenne valahol el lenne vágva. Ez hasonlít ahhoz, amit én említettem, hogy ez a kötél, mintha a feleségem, vagy egy megbízható. És azt mondom, hogy ez megtart, ez a kötél. Csak egy a kérdés. Hova rögzítsem? Ez a kérdés. Hova van rögzítve a kötél? Tegnapi este körülnéztem, mondom, hogy kipróbáljuk, hogy húznánk ezt a kötelet, vagy 10-15-en, 20-an férfiak, hogy lássuk, hogy ez a kötél megbízható, erős. Akármilyen erős egy kötél, ha nem jó helyre van rögzítve, láttatok már olyan filmeket, amikor másznak fel, és a kampó, ami be van akasztva, ugye feszítik az idegeket, hogy csúszik egy kicsit mindig lejjebb, és az utolsó pillanatban sikerül megkapaszkodni az illetőnek, mert hát ugye nem esik le, azért a filmben a happyvel kell, hogy végződjön. De hogy hova van rögzítve ez a kötél? Most nem akarom, hogy most itt ezt eljátszok, értitek, ugye? Hogy kezdtük, melyik igével kezdtük? Bizodalmad legyen az Úrban, teljes szívedből. És az én feleségem számomra azért megbízható, mert tudom, hogy az ő életének a kötele az Istenben van rögzítve. Ő meg megbízik bennem azért, mert az én életemnek is, én is oda akasztottam be az én életemnek kötelét az élő Istenbe. Ezért bízunk meg egymásban. Remélem, nem fogjátok elfelejteni ezt a piros kötelet. Vigyétek magatokkal, nem a kötelet, hanem az emlékét. De azért hadd kérdezzem meg, jut-e eszetekben még ilyen köteles történet, ami a bizalomról szól? Bibliai történet. Kérem? Ráhab, szuper! És ráadásul az milyen kötél volt? Piros kötél volt. És mit csinált? A kötélen leeresztette a kémeket. Micsoda bizalomnak kellett lenni azokban a kémekben, hogy hú, egy nő, meg fog tartani? De van még egyet azért, csak azért, hogy ezt most már kérem. Pált, Damaszkuszon egy kötélen eresztették le. Na akkor még egyet. Mikál Dávid, ti nagyon tudtok, Mikál Dávidot az ablakon keresztül leeresztette. Nos, ezzel szeretném befejezni. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből. És az egész tábornak az életét bízzátok oda az Istenre. És a gyülekezet életében csodákat fogtok megélni, amikor ez a bizalom működni fog. Isten áldjon meg benneteket.